Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött az előadásra, és különös szeretettel köszöntöm előadónkat, nagy tiszteltű Kovács Attila lelkipásztort, aki nemrégiben Iránban járt, ebben a különös Perzsa országban, és meghívtuk, hogy az ő útjáról keresztény emberként egy iszlám országban hogyan látja ő és milyen élményeket élt át. Tartsa meg előadását, átadom a szót.
Köszönöm, és nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és egy előfohásszal hadd kezdjem el az előadásomat. Ami segítségünk jöjjön az örökké való Istentől, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Isten adja az ő szent lelke által, hogy mindannyian épüljünk azokból az élményekből, amelyet az ő kegyelméből átélhettem én is ebben a csodálatos országban. Talán először magáról az országról szeretnék néhány fontos információt adni. Itt ezen a térképen látjuk azt a környezetet, ahol elhelyezkedik ez az ország. Tehát északi irányban, ahogy ott látjuk, Azerbajdzsán, aztán Örményország, Káspi-tenger, Türkmenisztán, keleten pedig Afganisztán, délebre Pakisztán, a déli határvidék az pedig a Perzsölyből, a nyugati határvidéken pedig ott találjuk Irakot, följebb pedig Törökországot. Hát ez egy hatalmas ország, 18-szor akkora, mint Magyarország, tehát 1.648.000 négyzetkilométer az alapterülete. Egy rendkívül érdekes vidék, azt majd a következő térképen mutatom meg inkább. Rendkívül érdekes vidék, valami hihetetlenül zord és mostoha környezetnek tűnik az egész, de mégis az ottani emberek ezt csodálatos módon élhetővé tették és élhetővé teszik. És ha mondanom sem kell, a világ egyik legrégibb kultúrterülete. Tehát éppen viccesen szoktam mondani, hogy bizony az iráni gyerekeknek nem csak egy-két ezer év történetét kell megtanulják, amikor a saját hazájuknak a történelméről tanulnak, hanem közel 7000 esztendő történetét kell, hogy megtanulják. És ez a 7000 esztendő itt ezen a vidéken, tehát a világnak ebben a térségében valami hihetetlenül eseménydús történelem volt, hiszen nagyhatalmak váltották egymást, sőt magának Iránnak a területén belül is különféle hatalmi képződmények voltak a történelem során. Ha földrajzilag nézzük, ez egy hatalmas felföld az egész. Egy hatalmas felföld, amely itt északon, itt a Káspi-tenger környéke, itt egy óriási hegység, az Elborz-hegység határolja, innen pedig a Hindukusnak a láncai nyúlnak be. Továbbá nyugati irányban pedig a Zagrosz-hegység hatalmas hegyláncai vannak, az ország közepén pedig két óriási sivatagot találunk. A Daszt-Kavir és a Daszt-Lúrt nevű sivatagokat. Valamikor, tehát Irán alatt értettük nem csupán a mai Irán területét, hanem gyakorlatilag ez a hatalmas iráni fennsík vagy felföld magában foglalja Afganisztánt és Pakisztánnak ezt a részét, amit régebben Belucsisztánnak neveztek. Most is, tehát úgy hívják ezt a vidéket. Az éghajlata ugyancsak rendkívül érdekes, egyetlen évszakon belül minden más évszakot megtalálunk. Ami a legajánlatosabb ide tavasszal utazni, mi is április vége felé és május közepéig voltunk ott, 3 hetet töltöttünk, de hihetetlenül gazdag programunk volt, szinte minden percünk be volt ütemezve, és utólag visszagondolva rá, ez volt a 3 hét alatt körülbelül annyi, tehát olyan élményekben volt részünk, és olyan távolságokat tettünk meg, és annyi mindent láttunk, annyi mindent megtapasztaltunk, hogy jószerével mindezekhez legalább egy fél év kellett volna, hogyha az ember nyugodt körülmények között csinálja. Most én erre nagyon felkészültem, erre az útra, fizikálisan is, előtte fél évvel, minden reggel körülbelül 2-2,5 órát fordítottam arra, hogy szellemileg is, lelkileg is, meg fizikálisan is hát előkészítse magam erre az útra. Aztán a másik, elég hát nehéz dolog egy ilyen utazást megszervezni, úgyhogy megfelelő társaságot találjon az ember. Négyen voltunk, tehát nem kiránduló csoporttal mentünk. Négyen mentünk. Hát ezek az emberek olyanok voltak, egy tanárember, majd látni fogjuk később őket, aki már hatodszor járt ezeken a területeken, aki már otthonosan mozog ebben az országban. A másik két atyafi pedig valamikor élsportolók voltak, házaspár. A férfi, házaspár férfi tagja valamikor gyorskorcsolyázó, meg kajakkenus edző volt, akik bejárták a világot. A feleségem Magdi, ő pedig annak idején az olimpiai tornás keretnek a tagja, tehát jó sportemberek, akik hát bírták, így mondom, a gyűrődést. Mert mondanom sem kell, hogy bizony egy ilyen kirándulásnál talán, ami legjobban igénybe veszi az embert, nem is annyira a fizikális megterhelés az is, de sokkal inkább a lelki vagy a szellemi megterhelés az, ami kiveszi az erőt. Hát, hogy az időnket jól kihasználjuk, hát azt csináltuk, hogy éjszakánként utaztunk. Tehát szállodákra vagy mi keveset költöttünk, hanem távolsági buszokkal mentünk, és a buszokon aludtunk. Rendszerint úgy számoltuk ki az időnket, hogy este indultunk egy esti járattal, és másnap reggelre érkeztünk meg arra a célállomásra, ahova mentünk. Az első utunk, illetve az első állomásunk maga a főváros, tehát Teherán volt. Törökországon keresztül utaztunk Isztambulig repülőgéppel, aztán közben előbbre lépek. Itt van a kiránduló csoport. Tamás, Somogyi Tamás barátunk, ő egy tanárember, aki több nyelvet is nagyon jól beszél, ott pedig János és Magdi, akikkel együtt mentünk. Itt éppen a Ferihegyi repülőtéren vagyunk indulás előtt. A török légitársaság gépével mentünk, ezzel a géppel. Isztambulban volt, szépen volt időnk, már kora délutáni órákban megérkeztünk, és a teheráni gép az csak éjfél előtt körülbelül 20 perccel indult, tehát ott mindjárt váltottunk vízumot, és kimentünk Isztambulba, lementünk, meglátogattuk az ottani nagy mecsetet, a kék mecsetet, és lementünk az Aranyszard öbölbe, hogy kihasználjuk az időnket. Itt látjuk ezt az isztambuli nagy mecsetet, aminek az érdekessége az, hogy amint látjuk, van 6 minaretje, tehát egy minarettel több van a környékén, mint a mekkai mecsetnek. Úgy annak idején volt is valami feszültség, tehát a törökök és a mekkaiak között, hogy hát ennyire megadták a módját, hogy hát túl szárnyalták ugye tehát az iszlámnak azt a központját, amiről is hát neveztetik, tehát a legfőbb zalának volt. Óriási építmény, csodálatos építmény ez. Bementünk, 4 hatalmas oszlop tartja tulajdonképpen a kupola csarnokát, és a központi templom részen túl pedig szerte elágazó hatalmas termek vannak, amelyeket mi imatermeknek nevezhetnénk, amelyek szőnyegekkel vannak leterítve, és az ottani hát, szokások szerint, tehát úgy imádkoznak ezekben, tehát nem ülőhelyek vannak, nem padok vagy székek vannak, hanem szőnyegekre borulnak le, tehát az iszlám vallásnak a rendje és a szokásai szerint. Mondanom sem kell, hogy abból is fel kellett azért készüljek, hogy megismerjem azokat a szokásokat, hogy úgy forgolódjak, és utólag jól esett megállapítanom, hogy például a Teheránban, vagy azokon a részeken, ahol hát iszlám környezetben megfordultunk, az ő számukra az én személyem nem tűnt fel, tehát nem lógtam ki olyan értelemben a sorból, a többieket kiszúrták, mert megtanultam azokat az alapvető viselkedési formákat, ahogy ott megnyilvánulnak az emberek. Tehát kellőképpen megadtam a tiszteletet, tehát nem úgy mozogtam, mint egy átlagos turista, hogy csak megyek, aztán fényképezgetek, hanem a mecsetekbe belépve, tehát az imádkozó embereknek nem az óra előtt lépkedtem el, hanem a szívemre tett kézzel, a háttérben, tehát az áhítatot kifejezve, vagy ha egy profétának vagy imámnak a szarkofágjánál ha tiszteletemet tettem, akkor nem úgy jöttem el, vagy nem úgy jön el az ember onnan, hogy na, egy hátraarcot csinál, aztán szépen kivonul, hanem hátrafelé lép néhány lépést, és utána fordul meg. Meg is állapították, hogy nem tudták, hogy milyen felekezetű vagyok, vagy hova tartozom, de többször találkoztam ezzel a kérdéssel, és látják, hogy én muszlim vagyok. Tehát, hogy hívő ember vagyok. Mondtam, hogy hívő ember vagyok, mondom, hogy keresztjén. Nagyon érdekes volt az egészben, hogy nem kellett sehol eltitkolnom azt, hogy én keresztjén vagyok, és azt, hogy a kereszténységen belül is melyik ághoz tartozom, mert valami, tehát Iránban valami hallatlan tisztelet övezi a keresztényeket, mint a későbbiekből ez ki is fog derülni. Előre kell bocsátanom, hogy szerte foszlassam azt a fajta tévedést, amikor is nálunk, és különösképpen a ma divatos nyugati és egyéb célzatos propagandák valamiképpen besorolják az arab államok közé. Nos, Irán nem arab állam. Tehát Irán perzsa állam, tehát nem arab állam. Sőt, maga az itteni, tehát az iráni, tehát a muszlimok is a síta ágat követik, és ez sok mindenben különbözik a másik ágtól. Mondhatnánk, sokkal rugalmasabb, és a perzsa emberek azért ősi kultúrájuknak nem csak a nyomait őrizték meg, hanem halatlan tiszteletben tartják az őseiket, tehát a sok ezer esztendővel azelőtt élt királyokat, vagy fejedelmeket, vagy tudósokat, vagy a más vallásoknak a képviselőit is. Úgyhogy nagy bátorsággal forgolódhattam közöttük, mint európai keresztény ember, aki úgymond Magyarisztánból jött, és felcsillant a szemük, amikor meghallották, hogy magyarisztániak vagyunk, ugyanis ők bennünket így tartanak nyilván, tehát nem úgy sorolnak be bennünket a nyugati államok közé, hanem úgy, hogy testvérnép vagyunk, tehát valami hallatlan szeretet és tisztelet nyilvánul meg a részükről. Valami csodálatos udvariassággal, segítőkészséggel és szeretettel találkozott itt az ember, és megfogalmaztam a végén, hogy sehol a világon olyan biztonságban nem éreztem magamat, mint ebben a csodálatos országban. Hát ez még ízelítő török édességek. Ez pedig az Orient Expressnek a végállomása, ez még Isztambul. Aztán itt pedig az aranyszalv öbből a túlsó oldalon, tehát a Galata toronnyal, ott pedig, ami átível az a fényes, az pedig a Galata híd, ami átível ott az aranyszalv öblön. Bementünk itt egy teázóba, mert jól elásztunk, jó esős idő volt, és a török atyafiak hozták csak nekünk a teát, meg mindenféle süteményeket, és amikor fizetni akartunk, azt mondták, szó sem lehet róla, vegyük szeretettel, testvéri szeretettel a vendéglátást, mert rendkívül örülnek neki, hogy bennünket, tehát magyarokat, hogy megtisztelhettek azzal, hogy a vendégeik lehettünk. De meglepett engem ez, Törökországban valami hallatlan rokonszenvvel és szeretettel vannak irányunkban, és természetesen testvéreknek tartanak bennünket. Ezek már Teherán fényei. Hát ez valami rendkívül látvány volt, ez csak parányi töredéke annak, amit a repülőről látni lehet. Hatalmas város, Teherán, 15 millió lakosú, tehát 15 millió a lakossága. Területre is óriási, úgyhogy húzamos ideig ment fölötte a repülőgép, de fentről a repülőről, mintha tényleg a jó Isten valami drága kövekkel szórta volna tele az egész vidéket, tehát úgy látszottak a különböző féle, tehát a különböző fények. Hatalmas város, amint mondtam is, mégis annyira ember közeli, hogy az ember nem érezte magát elveszettnek, éppen ezért, mert lépte nyomon segítő készséggel és segítő szándékkal találkoztunk, és nem volt semmiben fönnakadás, sőt, azok az emberek egymással versengtek azért, hogy melyik segíthessen. Tehát valami hatalmas rokonszenvés szeretet van bennük irányunkban. És hát én sokat imádkoztam ezelőtt az út előtt, és kértem Istent, hogy tényleg az ő szent lelk által készítse elő nekem ezt az utat. És ami csodák csodája, amit meg kellett tapasztaljak egész végig, az a hallatlan nyitottság felénk. Tehát nem úgy mentem oda, nem úgy kell oda menni egy európainak, hogy na most én ott misszionálni fogok. Mert a perzsa emberek hihetetlenül tanulékonyak, hihetetlenül kíváncsiak, de nem tolakodóan kíváncsiak, hanem őszintén érdekli őket a mi életünk, őszintén érdekli őket az, hogy na mi hogy vagyunk, vagy milyen körülmények között, milyen a mi vallásunk, milyenek a mi körülményeink. És szinte 5 percen belül a vallásunkra terelődött a szó, és a vallásunkon belül is Jézus Krisztus személyére. És hallatlan dolog, valami óriási belső nyitottság van bennük Jézus Krisztus személyével kapcsolatosan. Számos helyen találkoztam olyan keresztény szimbólumokkal és olyan keresztény képekkel, ami nálunk is jól ismert, például az utolsó vacsora képeivel, tehát muszlim házakban is kim van ez. Nagyon tisztelik ők a prófétákat. Tehát egy európai ember számára szinte hihetetlen az a fajta tisztelet, ami részükről megnyilvánul, és szinte főben járó bűnnek számíthatna az, hogyha valaki akár Jézus szemét, vagy akár bármely bibliai szemét illetlenül, vagy tiszteletlenül, vagy éppen vicces megnyilvánulása közepette, hát mondana róla valamit. Hát hallatlan tisztelet van bennük a szentek iránt, az apostolok iránt, és minket keresztényeket is besorolnak ugye a könyv vallásai közé, tehát ugye a Biblia a mi szent könyvünk, és tulajdonképpen nem, az ő szent könyvük is nem csak a Korán, hanem a bibliai szent iratokat is úgy tekintik, mint mérvadó, tehát Istentől származó tanításokat. Tehát sehol keresztényekkel szembeni ellenszemvel nem lehetett találkozni közöttük. Hangsúlyozom, hát maga az ország elnevezése is, tehát ahogy az előbb mondtam, nem arab állam, hanem Irán neve azt jelenti, hogy az áriák földje, tehát az áriák földje Irán. Rengeteg olyan népcsoport van az ország lakosságának körülbelül 40%-a, akik valamiképpen rokonságban vannak velünk. Tehát vannak olyan, tehát például a baktiáriak, vagy olyan törzsek, olyan részek, ahol egyértelműen felfedezhető a rokonság, a testvériség, sőt a maguk tartományi rendszerében is 31 tartományból áll az ország, ami nem csak nagyjából, hanem szinte megfelel a mi vármegye rendszerünknek, tehát a mi valamikori vármegye rendszerünknek, még a pozíciók és az egésznek a közigazgatási beosztása, és teljesen hasonlít a mi valamikori vármegye rendszerünkhöz. Az a gyanúm, hogy onnan hoztuk magunkkal annak idején, tehát keletről hoztuk magunkkal az államalkotásnak, vagy az államépítésnek azt a tudományát, aminek nálunk már mondhatnánk évezredes hagyományai vannak. Itt pedig már Teherán felé tartunk, a háttérben az Elborz hegységnek a havas csúcsai látszanak. Hát óriási, tehát itt csalókák a távolságok. Ugye itt, amikor mi körülnézünk a Bakonyban, mi körülbelül ott a Veszprémi fennsíktól, vagy ha ránézünk a Bakony hegyerre, akkor kelt olyan benyomás, hogy na hát ezek a hegyek ilyen távolságra vannak. Hát itt ez a hegy, amit látunk, vagy ez a hegység rendszer, ezek a hegy nyúlványok, hát körülbelül ettől a távolságtól jó 200 kilométerre vannak, tehát 200 kilométerre is így ide látszanak a hegyek. Hát ezek nem kicsi hegyek, tehát jóval magasabbak az Alpoknál is, mert ennek a csúcsai, tehát az Elborz hegységnek a csúcsai olyan 5 és 6 ezer méter között mozognak, tehát itt van a legmagasabb csúcsa, egy vulkánikus csúcsrész, a Damavand, az 5700 méter magas hegy csúcs. Tehát óriási hegységek ezek. Most a felföldnek éppen ebből a jellegéből, hogy a tengerek felé is mondhatnánk, hogy pereme van ennek a fennsíknak, tehát a tengerek felől, vagy más területek felől a különféle pára tömegek tulajdonképpen kibicsaklanak, nem jutnak be a szárazföldre, vagy a hegyekből lezúduló patakok, vagy ahol folyókká formálódhatnának, a folyók is elvesznek a sivatag homokjában, és nagyon kevés olyan folyóval találkozunk, amelynek a tengerbe való lefolyása van. Ilyen lefolyású folyókkal északon találkozunk, a Káspi tengerbe ömlik bele néhány, de azok sem jelentősek. A másik oldalon, tehát a hegységnek a déli oldalán az ott eredő folyók, azok pedig a perzsák nagy mesterei egyébként a vízműveknek és a víznyerésnek. Valami csodálatos dolog volt látnunk Tehránban, az, hogy a városon, tehát a város rengeteg ilyen patakszerű szabályozott kis folyócska szeli át. Először azt gondoltuk, hogy hát ezek valamiféle vízelvezető árkok csupán, szóval mégis kérdeztük, hogy hát ezek ilyen vízelvezető árkok, nem mondták, ezek a hegyekből lejövő forrásvizek, ezek szépen átmennek a városon, szinte kristálytiszták, és valami hallatlan tisztaság uralkodik ezekben a városokban. Olajos magvak tömkelegével. Itt pedig egy bazár részletet látunk. Az iráni emberek élete, mondhatnánk három nagy jellemzőt mondhatnánk. Az első a család. Igen fontos náluk a család. Tehát az iszlám államokban egyébként is óriási szerepe van a családnak, és éppen ezzel magyarázható, hogy igen komolyan veszik tehát a családoknak az életét, a családoknak a segítését, igen komolyan veszik tehát a családoknak az épségét, és ezzel magyarázható, hogy igen szigorú törvények is szabályozzák, tehát a családi élet tisztaságát. Hát majd később kitérek arra is, majd amikor Qomban vagyunk, mert ott kérdéseket tettünk fel az ottaniaknak. Ez itt egy úgynevezett Ali mecset, a kerbalai, még az iszlám korai időszakából, amikor a Mohamed halála után különböző viszályok alakultak ki, amikor két ágra szakadt tulajdonképpen az iszlám, amikor a síta mozgalom elkezdte a kezdetét, amit aztán a perzsák teljesen átvettek, tehát nemzeti vallásuk nekik a síta ág. Be is mentünk ebbe a mecsetbe, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket, ide minden további nélkül be lehetett menni. Most a mecsetekről el kell mondanom azt, hogy vannak olyan mecsetek, amelyek, hát csak Teheránban több ezer mecset van, tehát a különböző körzeteknek a hívői jönnek ott össze, az imádság órájában összejönnek, és vannak az úgynevezett péntek mecsetek. Tehát a péntek mecsetek azt jelentik, hogy egy nagyobb körzetből, azokban a hatalmas mecsetekben a környező területekről összegyülekedett emberek összegyülekeznek, ahol tízezerek vagy százezerek jönnek össze, tehát zarándokok serege, tehát azok a legfőbb Isten tiszteleti helyek, óriási és csodálatos építmények. Ez egy ilyen kisebb mecset, ahová bementünk, szeretettel fogadtak bennünket, ott ült néhány atyafiót az ajtóba, és látták, hogy nem oda tartozunk ugyan, de szeretettel invitáltak bennünket, a cipőnket levetettük, ugyanis a mecsetekben le kell vetni a cipőt, de utána nagyon aranyosak voltak, mert ilyen nylon zacskóba beletették a cipőnket, azt odahozták hozzánk. No, nem azért, mintha ellopták volna, mert ez ismeretlen dolog náluk, tehát nincs tolvajlás, vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán fordul elő ilyesmi, mert nagyon szigorúan büntetik az ilyesmit, ha előfordulna. Úgyhogy egy buszpálya udvaron, ha valakinek mondjuk leszutyadt a telefonja, akkor talált ott olyan töltőszekrényeket, ahol nyugodtan oda vihette a telefonját, megtöltötte, ha délután ment érte vissza, akkor is ott találta, tehát senkinek eszébe nem jutott, hogy elvigye. Tehát hallatlan becsületesek, tehát nincs, vagy például az egyik helyen egy taxis ember, majd látni fogjuk, találkozunk vele. Mindjárt első nap délután hivatalosak voltunk, ahogy a szállodába, a Firuze Hotelbe szálltunk meg. Ez egy drága követ jelent a Firuze. Észak-Teheránban voltunk hivatalosak, ott egy atyafi, aki meghívott bennünket, ő volt a házigazdánk, és nagyon szép estét töltöttünk náluk. Itt bepillantást nyerhettünk egy-egy ottani családnak az életébe. Ami érdekes náluk, hogy valami hallatlan, így mondom, a szociális háló van, mert gazdagabb családok, és egy aránylag egy jobb módú ember, de csodálkoztunk rajta, hogy milyen gazdagon megterítették az asztalt, ezt kérdeztük tőlük, hogy mi lesz azzal a sok étekkel, mi ennyit úgyse tudunk elfogyasztani. Ezt mondták, hogy vannak szegényebb ismerőseik, ahol mit tudom én, a család nehezebb helyzetben van, vagy több gyermek van, vagy éppen hát valaki úgymond beteg a családból, hát hogy segíteni kell őket, és hát rendszeresen segítik őket. Aztán a mecsetekben is szinte kazalnyi pénzeket hordanak össze egy ilyen szarkofágnál, vagy egy ima helyen, és hát ugye szorosan hozzátartozik az ő hitéletükhöz, mi így mondhatnánk, hogy a diakónia, tehát az alamizsnálkodás, amikor is a vagyonuknak egy részét, tehát megosztják a szegényekkel, vagy pedig segítenek, tehát a vagyonukból, az adományaikból másokat segítenek, és a különböző vallási közösségek is úgy vannak berendezkedve, hogy a szegényeket rendszeresen segítik. Sőt, a Sirázban láttuk azt a helyzetet, amikor egy péntek mecsetben zarándokok tízezrei jöttek össze, és utána az utcákon, az épületekből nyíló, mondhatnánk ilyen népkonyhákon, tehát élelmiszert adtak az embereknek, tehát élelmiszert osztogattak az embereknek, tehát akik messziről jöttek, nem volt gond, mert tehát nem maradtak éhen. Sőt, voltak olyan nagyon modern vendéglők, ahol a legbőségesebb választék volt mindenből, és csodálkoztunk rajta, hogy például a levest ingyen adták, mert olyan levest gondoljunk el, amiben benne volt, bele volt passírozva mindenféle finomság, úgyhogy ha valaki csak levest evett, azzal is jól lakott, és annyiszor evett, ahányszor akart. Tehát inkább egy olyan jó vitamindús főzelék volt, amiért nem kellett fizetni, tehát ha valaki olyan helyzetben volt, hogy nem volt nála pénz, vagy valami, nem maradt éhen. Vagy annak ellenére, hogy az egész ország vízben szegény, de sehol nem találkoztunk vízhiánnyal, nem kellett, mit tudom én, a WC-knél fizetni, vagy tehát mindenütt rendelkezésre állt a víz, a városokban is olyan hát vízivó helyek, vagy vízivó kutacskák voltak, ahol nyugodtan lehetett vizet inni, és az embernek vizet magához venni. Sőt, a sivatag kellős közepén is, erre voltunk az egyik helyen, ahol 45 fokos meleg volt, hát aztán persze, hogy megszomjaztunk, de hát nem volt olyan gond, hogy szomjazunk kellett volna, sőt, oda beinvitáltak bennünket, és ilyen konténer hát, épületek voltak, és megkínáltak bennünket jó, friss vízzel. De itt a Teheránban vagyunk, még itt a házigazdánknál. A következő nap reggelre ő elintézte, hogy az egyik öreg barátja elvisz majd bennünket Kómban. Itt éppen a Teheráni Nemzeti Múzeumnak a bejáratát látjuk, majd később oda is bepillantást nyerünk. Az igazgató nője, amikor hallotta, hogy Magyarországról jövünk, hát mondtuk, hogy ha szeretnénk felvételeket csinálni, itt elég szigorú, tehát itt nem nagyon szabad felvételeket csinálni, de nekünk adott külön engedélyt, hogy néhány dologról készíthetünk felvételt. Ez egy perzsa herceget mutat, hát ha belegondolunk, ugyancsak jó magyaros ábrázata van. Ez pedig egy nagyon nevezetes dolog, ez Hammurábi emlékoszlopa. A múlt hetekben a tíz parancsolatról tartottam és tartok ige hirdetés sorozatot. És hogy mennyire nincs új a nap alatt. Megnézve, tehát rátekintve erre az oszlopra, mit látunk? Ez egy 2,5 méter magas oszlop, az a felső része, ahol ábrát látunk, ahol Hammurábi savas istenségtől átveszi a törvényt, alatta pedig 280 törvényt látunk kőbevésve, amelyen megtaláljuk még szinte majdnem szóról-szóra megegyező formában azokat a parancsolatokat is, amelyeket mi, mint tíz parancsolatot ismerünk, vagy bibliai parancsolatokat ismerünk. És ez régebbi, mint a sínai hegyi törvényadás. Tehát ott is valami ilyesmi történt, csak Mózes nem egy adott helyen, egy király vagy fejedelmi palotában vette át, úgymond az Istentől a törvényt, hanem a sínai hegységben vette át, és úgy vitte el a nép közé a törvényt. Tehát minden államalkotmánynak, vagy nemzetszervezésnek, vagy birodalomszervezésnek az alapja a teokrácia. Azért is adtam többször ezt a címet ennek a úti beszámolónak, hogy Isten a nemzet trónján. Tehát minden kultúra, minden civilizáció valamiképpen úgy működőképes és addig marad működőképes, amíg megmarad mögötte a teokratikus háttér. Tehát a teokratikus háttér az olyan, mint egy állam ideológia tulajdonképpen, ahol isteni tekintéllyel adott törvények vannak, amelyhez tartják magukat azok a népek, amelyeknek a körébe adatott, vagy korábban például a perzsa birodalom részéről a különböző hódítások is, ha megnézzük azokat a hódításokat, ha mélyebben belepillantunk a történelmükbe, valamiképpen azt tükrözik, hogy a régi nagy uralkodók tulajdonképpen népeket boldogítani akaró uralkodók voltak, tehát nem az volt a szándékuk, hogy népeket kipusztítsanak, kiírtsanak, hanem hogy olyan civilizációt szervezzenek meg, ahol szépen virágzik az élet és fejlődés, mutatkozik mindenféle tekintetben. Tehát a teokratikus háttér azért fontos ez. Nekünk is fontos ezt tudnunk, mert hogyha alaposabban elkezdjük vizsgálni a mi magyar történelmünket, és ha visszatekintünk még a Szent Istváni állam alapítás előtti időkbe, akkor bizony azt kell látnunk, hogy Szent István előtt itt egy életképes, csodálatos magyar állam volt, ami akkor hanyatlott le, és azért kezdett el lehanyatlani, mert megerőtlenült mögötte a teokratikus háttér. Ugyanis mi nem abból az időből, tehát a magyarság nem akkor ismerte meg, nem akkor találkozott először a kereszténységgel, hanem sokkal korábbi időkből hozott magával keresztény tanításokat és olyan kereszténységgel kapcsolatos ismereteket, amelyek a későbbiekben nemzedékek során talán elhalványultak, tehát ugye új történelmi helyzetbe kerültünk, egy új hatalmi körbe kerültünk, és így ezek a dolgok elsikadtak. De minden lelki megújulás, minden nemzeti ébredés, minden olyan dolog, amelyben helyreállhat egy ország, testvéreim, azzal kezdődik, és azáltal megy végbe, hogyha egy nép visszatalál egyrészt a gyökereihez, a történelméhez, és ha ki tud alakítani egy olyan isteni tekintélyű teokratikus hátteret, de ez kell az isteni kegyelem is, amely újra felemeli a nemzetet és újjászületést ad neki. Rengeteget tanulhatunk a perzsáktól, éppen abban a tekintetben, hogy hallatlanul megbecsülik a történelmüket, és éppen ez az, ami figyelemre méltó náluk. Az alkotmányukat is úgy hozták létre. Most kell néhány mondatot mondjak az ő alkotmányukról is, tehát az államformájukról. Tehát iráni iszlám köztársaság, ez a mai megnevezésük. És valójában az államformájuk, tehát parlamentáris demokrácia. 1905-ben olyan alkotmányt csináltak maguknak, tehát olyan alkotmányt szerkesztettek, amelynek a mintáját a belga állam és a bulgár államból vették. Tehát modern, európaihoz hasonló alkotmányuk van, ami függetlenül attól, hogy közben hatalomváltások és változások történtek náluk, de megőrizte, tehát azt a fajta, tehát a lényegi vonásait, tehát megőrizte az alkotmányuk, és a mai napig is, ha belegondolunk, a világ egyik legéletképesebb alkotmányának bizonyul, ezt éppen azért látni fogjuk, és éppen azért figyelemre méltó, mert ugyanakkor az Európai Uniónál és az európai civilizációs alapokon felnőtt úgynevezett demokráciáknál ezt a hanyatlást látjuk, hogy megtagadták a saját gyökereiket, és ez anarchiába, ez káoszba vezet. Tehát bennem volt egy ilyenfajta látás is, és ilyen kérdésekről is beszéltünk, amikor majd elmentünk Kómba. Ez itt Nagy Kürosznak a pecsét hengere, ezt látjuk, ez is itt található a Teheráni Múzeumban. Ő volt az az uralkodó, aki Krisztus előtt a 6. században, tehát megszervezte a birodalmat, ahonnan számítják, tehát a mai államokat is számítják. 1971-ben volt a 2500 éves évfordulójuk, akkor még a sah uralkodott, és persze Poliszban egy hatalmas ünnepséget rendeztek, ahová meghívták a világ minden vezető személyiségét, minisztereket, királyokat, uralkodókat, ahol egy nagy ünnepséget tartottak. Most azóta, ugye, tudjuk, ez fontos lesz majd megemlíteni, majd később kitérek rá, hogy az azóta történt változások miben változtattak. Nos, itt Kómban vagyunk, ezen a bizonyos szent helyen, ez az egyik legszentebb városuk, Kóm, aminek ez a nagy mecsetje, itt is számos nagy mecset van, ez az úgynevezett Fatima mecset. Tehát ennek a vezetősége, ez felette áll az iráni parlamentnek. Tehát az államformájukban ezt a demokratikus, ezt az alkotmányos demokratikus államformát azzal koronázták meg, hogy fölébe tették az isteni tekintét, mert azt mondták, és igazuk van ebben, hogy fontos, hogy egy állam életében ott legyen, megmaradjon, és mindig erős és mérvadó maradjon az isteni tekintély. Hogy ennek vissza kell tükröződni a törvényeikben, és a törvények gyakorlásában is. Sokan mondhatnák, hogy ez körülbelül olyan, mint nálunk az Alkotmánybíróság, de több, mint az Alkotmánybíróság, mert ennek a testületnek joga van ahhoz, hogy akár ha egy miniszter, vagy miniszterelnök, vagy akárki legyen, ha nem az iráni nemzetnek az érdekeit szolgálja, akkor minden további nélkül leválthatják. Tehát ott elképzelhetetlen lenne ilyesmi, mint ami nálunk volt, hogy az ország akkori miniszterelnöke, hát egy trágár beszédet mond az ország ellen, a nemzet ellen, hát ez Iránban ez elképzelhetetlen lett volna, ott abban a pillanatban kivonták volna a forgalomból. Hát mondhatnánk, hogy az isteni tekintéllyel egy nemzetbiztonsági szolgálat, hogyha úgy tetszik, mert azt mondták, hogy igen, menet közben elromolhatnak dolgok, de újra és újra oda kell figyelni az isteni törvényekre, és az isteni törvényeknek kell mérvadóknak lenni. Pénteki napon mentünk el ide, ahol tényleg zarándokoknak a tízezereivel találkoztunk. Ez ennek a péntek mecsetnek az egyik ilyen kis udvar része, ahová hát megpróbáltunk bejutni, de egyből kiszúrtak bennünket, és kérdezték, hogy muszlimok vagyunk. A társaság egy rész azt mondja, mondjuk azt, hogy azok vagyunk. Mondom, ne mondjunk ilyesmit, mert hát látjátok, tehát egyből kiderül, tehát csak ránk néznek, vagy megnéznek bennünket, és akkor megállapítják, hogy nem vagyunk muszlimok. Hát sajnos nem muszlimoknak nem lehet ide belépni, hát nem lehet bemenni. Aztán Tamás barátommal fényképez, a János meg minket fényképez, én ott ezzel a vallási felügyelővel beszélgetek, Magdi meg szintén ott van, aztán mondom neki, hogy Magyarországból jöttünk, és hát szeretnénk megismerni az ittenieknek az életét, a mindennapi életét, éppen úgy, mint a vallási életét is, és hát rendkívül, tehát mi testvéreiknek tekintjük a perzsánkat, tehát sajnos nem mehetünk be, nem muszlimok vagyunk. Aztán mondom neki, hogy de mondom, az önök állama előttünk példakép. Éppen ennek kapcsán, már mondom, olyan emberek vagyunk, akik a saját nemzetünknek is, hát keressük a történelmi útját, és hallottuk, hogy ugye ők megtalálták ezt, leszűrték a tanulságokat, úgy alkották meg a dolgaikat, hát szeretnénk ennek valami féleképpen a jó példáját látni, vagy erről beszélgetni egy kicsit. És akkor, amikor ezt mondtam neki, vállamra tette a kezét, azt mondta, várjunk itt. És bement, hamarosan jött vissza, és beinvitált bennünket. És fogadtak bennünket ott, tehát ennek a mecsetnek nem külügyi szolgálat, hanem de egy nemzetközi kapcsolatoknak az osztályán fogadtak bennünket. És itt tehettünk fel kérdéseket, és mi ezekre, tehát ők ezekre a kérdésekre megfeleltek. Hát ilyen kérdések hangzottak el, például ugye Magdi, aki a Lelkiismeret 88-nak a vezetője, hogy megkérdezte, hát, hogy mi a helyzet itt a halálos ítéletekkel, hát hogy ilyen szigorúak a törvények, hogy halálos ítéleteket hoznak sokszor egész könnyen, vagy látszólag, hogy hát ezért elmarasztalják, vagy Szalmon Rasdinak a költőnek, aki a prófétáról illetve írt halálos ítéletet hoztak rá, és ezt nem vonták vissza, hát ilyen dolgokat. És akkor azt mondta ez az atya, akivel beszélgettünk, hogy a házasság, tehát a család intézményét nagyon komolyan veszik, és való igaz, hogy előfordulnak, azt mondja, halálos ítéletek, tehát a hűtlenség kapcsán is, de azt mondja, 20 ismérvnek kell megfelelni ahhoz, hogy halálos ítéletet hozzanak, és rendszerint csak akkor hoznak halálos ítéletet, hogyha a háttérben, tehát valami gyilkossági eset forog fenn. Egyébként nem, tehát egyébként alaposan megfontolják a dolgokat, vagy ugyancsak halálos ítélettel büntetik a kábítószer csempészetet. No de ezen ne csodálkozzunk, mert évente több mint 100 fiatal katona hal meg a csempészekkel vívott tűzharcban, ami határos, tehát Afganisztán és Beluzsisztán, tehát pakisztáni részen van, és egy hihetetlenül zord, átjárhatatlan vidék, határosak az, ahol, amit nagyon nehéz, tehát határőrizetileg is nagyon nehéz megőrizni, és itt óriási és felfegyverzett kábítószer csempész bandák vannak, akik Iránon keresztül szeretnék a kábítószer csempészni egyrészt a Perzsa öböl irányába, másrészt pedig azokon a régi hagyományos kereskedelmi útvonalakon, amelyek ismertek a történelem során. Tehát az irániak azt mondják, az itteni államvezetés is azt mondja, hogy ők meg akarják őrizni a nemzetnek az erejét és a fiatalságot, nem akarják kitenni olyan fajta züllésnek és a társadalmat, meg akarják őrizni ezektől a hatásoktól. És ezért hoznak szigorú ítéleteket. Jó lehet, ott sem úgy megy azért, mert hát körülbelül olyan jó pár ezer, tehát fogoly van a börtönökben kábítószer csempészet miatt, de a jó pár ezerből eddig olyan 50-re mondták ki a halálos ítéletet. És ott is azért akkor mondják ki a halálos ítéletet, amikor tényleg fennforog annak a szándéka, vagy annyira veszélyes a társadalomra nézve, vagy igen, ők mérlegelik, azt mondják, hogy fontosabb megőrizni a társadalomnak a tisztaságát, az életképességét, és ők tényleg ugye az iszlám törvényhozás, az ő törvénykódexük a sárja. Tehát ők tényleg a bűnt és a bűnözést szankcionálják, és nem az áldozatokat szankcionálják, mint sajnos ahová a mi liberális törvényhozásunk eljutott, és aminek számos jele és számos módon tanulni lehetünk. Tehát nem úgy néz ki a dolog, ahogy gondolnánk, amilyen rossz hírüket keltik. Sőt, amikor hallunk az iszlám államokkal kapcsolatban, különféle kilengésekről, szélsőségekről, vagy terrorcselekményekről, vagy keresztényüldözésekről. Nos, nem a síták részéről hallunk, hanem a másik ágról, és inkább az arab világban, és éppen azokon a területeken, amelyek amerikai befolyás alatt állnak. Ugye milyen különös? Ők megszakították Amerikával a kapcsolataikat, de nem csak Amerikával, hanem minden nagyhatalommal. Tehát tanultak a történelmükből, és nem engedik magukat gyarmatosítani, inkább járják a maguk sajátos nemzeti útját, még akkor is, ha ez nehéz, vagy sok hátrányuk származik belőle, de épségbe akarják tartani a nemzetet. Hát gondoljuk csak el, hogy az ország lakosságának körülbelül a 60%-a 30 év alatti. Tehát egy dinamikusan fejlődő, hatalmas, csodálatos nemzet. Nagyszerű iskolarendszerük van, általános iskolás korú gyerekekkel találkoztunk, és általános iskolás korú gyerekekkel lehet társalogni angol nyelven, tehát olyan színvonalon oktatják már általános iskolákban is, de az egyetemeken is az angol nyelvet és más nyugati nyelveket, hogy minden további nélkül lehet velük értekezni. Én perzsául nem tudok, de ezeken a nyelveken lehet értekezni velük. Sokan vannak, akik a németet is ismerik, vagy vannak többen, akik a franciát ismerik, de egyre több, és szinte kizár dolog, hogy például egyetemisták vagy középiskolások valamilyen más nemzetnek a nyelvét ne beszéljék. Hát hallatlan jó iskola rendszerük van. Az az imám, aki fogadott bennünket, itt megköszönöm a látogatást. Aztán mondom, ha itt járunk, akkor menjünk el Nézzük meg Komeini ajatollának a házát, hogy hol lakott, és itt egyik imámtól megkérdeztük, illetve mullahtól, megkérdeztük, hogy hát hol találjuk meg, és ő épp azt mutatja nekünk, hogy látni fogunk majd egy hatalmas árbóc, tehát zászló rudat, amin ott van az iráni lobogó. Nos, az iráni lobogó figyelemre méltó olyan szempontból is, hogy ugyanazok a színeik, mint a mi magyar színeink, csak fordított sorrendben, tehát zöld-fehér-piros. És ez az ottani egyetem egyik főbejárata, mert több ilyen főbejárata van, és hatalmas egyetemi városkóm, hát elképedtem rajta, amikor megkérdeztük, hogy hát milyen fakultások vannak, aztán sorolták, szinte mindenféle fakultás megtalálható, és kérdeztük, hát például teológusok mennyien vannak, hány teológus tanul kómban, hát tippeljünk, mennyi teológus, hadd szólnak a testvérek. 14 ezer, igen. Igen. Tehát hallatlanul dinamikus, és érdekes dolgok. Mert itt is szó került Jézus Krisztus személyéről. Ugye tudjuk, hogy az iszlám ugye Jézus istenségét nem vallja ugyan, de azt vettem észre, hogy náluk Jézusnak a tisztelete több, mint a keresztény világban Jézusnak az imádata. Tehát hiába van a dogmatikai tételeinkben, ott van Krisztus istenségének a megvallása, de ez nem tükröződik a mindennapi életen. Sőt, annyira komolyan veszik, hogy hát azt vallják egyébként, érdekes, hogy beszélgettünk, azt mondta ez az atyafi, hogy ő hiszi azt, hogy valamikor tehát a keresztjének és ők egyetértésre fognak jutni ezekben a tekintetekben is, mert ugyanazt a, szóval mondom neked, tulajdonképpen az utolsó ítéletre ugyanazt várjuk, mert ők is azt vallják, hogy Jézus Krisztus fog visszajönni az utolsó ítéletre az ő szenteivel egyetemben, és Jézus Krisztus által ítéltetik meg a világ, és Jézus Krisztus szín előtt kell megállni minden embernek. És akkor egymásnak is mondtuk, hát igen, akkor nektek is, nekünk is úgy kell egymással kapcsolatosan is viselkednünk, úgy kell szeretnünk, tisztelnünk és megbecsülnünk egymást, hogy ugyan azelőtt, az ítélő bíró előtt fugunk majd megállni egykoron, amikor eljön annak az Istentől rendelt ideje. Hogy és valami hallatlan rokon szemmel találkoztunk a részükről, és valami hallatlan figyelmességgel és szeretettel, és szinte visszaköszönt későbbiekben is ez a fajta magatartás, hogy valami hallatlan nyitottság van bennük a hit iránt és Jézus személye iránt. Majd későbbiekben látni fogunk egy érdekes dolgot, ez még a régi perzsa vallással kapcsolatos. Hát még csak Kómba járunk, na itt van ez a bizonyos hatalmas zászló, itt pedig Komeini ajatollának a háza, hát tiszteletből a kopogtatókra nemzeti szín szalagot kötöttünk, tiszteltünk jeléül. Ez pedig Komeini ajatolla, ahol a szarkofágja van elhelyezve, ez Teherán elővárosában van. Ez egy új épületben, tehát épülés alatt lévő zarándokhely. Olyan hatalmas, olyan kiterjedt és modern épületek, hogy itt zarándokoknak a tízezreit, vagy akár százezreit tudják elhelyezni kulturált körülmények között. Körbe ballaktuk, hát bizony, mintha egy falut kerültünk volna meg, tehát olyan óriási építmény. Ott bent, szintén bent nem lehetett fényképezni, ott leadtuk a fényképezőgépeket, de minden további nélkül bemehettünk. Érdekes, hogy rengeteg zarándok volt, gyerekeket is elviszik, tehát ez, ami például a perzsákat megkülönbözteti, tehát más iszlám államoktól, az, hogy ők szinte vallásos tisztelettel tisztelik a történelmi személyiségeket is. És nem átalják, hogy szobrot emeljenek, vagy képeket fessenek, holott ez az iszlámban, a másik ágban, tehát a szunnita ágban, ez tiltott. De a lépten nyomon találkozunk ezekkel a dolgokkal náluk, tehát az ő kultúrájuk valami hihetetlenül sok közös vonást mutat az európai kultúrával, sőt megtermékenyítőleg hatott az európai kultúrára is a perzsa kultúra. Ez a városban lévő királyi palota kertjének az egyik kapuja. Ami nagyon kedves látvány volt, ünnepnapokon, délutánokon és szabad időkben családok kivonultak a parkokba, letelítettek egy nagy szőnyeget, vagy plédet, és ott beszélgettek egymással. Elmentünk mellettük, és nagyon kedvesen megszólítottak bennünket, szóba elegyedtek velünk, és nagyon jó beszélgetések alakultak ki velük. Hát valami hallatlan szeretet, nyitottság van bennük. Itt pedig egy teázóban vagyunk éppen, ami ugyanebben a parkban van. Hölgyek, nos, ugye mondják, vagy ilyen rém képeket festenek sokszor arról, hogy hát csadorba kell járni a nőknek, meg burkákba, meg tehát olyan annyira elfegyezni magukat. Szóval burkával nem találkoztam se. Iránban nem láttam burkát, tehát olyan fajta női öltözéket, hogy csak a szeme látszott volna ki. A városban a hölgyek általában, na itt is látjuk, ugye, még a csuklója is kilátszik meg, még az ékszere is, meg talán a körme is, meg a szájukat is kifestik, meg még a hajuk is látszik. Tehát normálisan öltözködnek, van egy ilyen általános szabály, hogy nem lehet hivalkodó az öltözet. Na de ha visszagondolunk rá, öreganyáink ugyancsak így voltak, nem? Hát öreganyám, emlékszem rá, illendőnek tartotta, hogy hát azért az a csuklóig takarja a kezét, vagy a térden elátszunk ki a szoknyalú, tehát legalább bokáig, ugye takarja a lábát, tehát itt is megvoltak azok a fajta szabályok. Most a csador, amit majd látni fogunk, és ami nagyon érdekes, nagyon jól ismert, általunk is jól ismert szó, különösen azeri vidéken, tehát Azerbajdzsánban, ahol találkoztunk velük, ott egyenesen így hangzik, hogy sátor. Tehát sátor, bizony sátor. Azt jelenti, hogy az a hölgy, aki csadorban van, az azt jelenti, hogy valakinek a háza népéhez tartozik. És az az imám elmondta nekünk, ez azért van, hogy ne legyen egy hölgy kiszolgáltatva, mit tudom én, a férfiak parázna tekintetének, hogy ne képzelegjenek róla. Hát lehetőleg tehát olyan ruházat legyen rajta, amiből nem domborodik ki az alakja, hanem tehát szerényen elfedi az alakját is. Egyébként a csador tényleg egy ilyen nagy, egy ilyen lepel, ami kicsi le van kerekítve egy a sarkainál, és hát kérdeztük asszonyoktól, úgyhogy egyáltalán semmi zugolódás nincs bennük, és otthon a házba, tehát amikor családoknál voltunk, ott egyáltalán nem lehetett érezni azt, hogy hát ott teljesen, mint az európai kultúrkörben, ahogy mozognak, akit a házukba beengednek, tehát a vendégük, az előtte ugyanúgy mozognak, és ugyanolyan kedvességgel érdeklődnek, és ami még meglepett Iránban, hogy a hölgyek, nyugodtan, tehát megmerik szólítani az embert. A férjük nem néz rájuk féltékenyen, vagy nem néz féltékenyen az, aki szóba áll, mondjuk egy idegennel, hanem nagyon kedvesen megszólítanak. Tehát annyi tiszta tekintetű emberrel nem találkoztam sehol, mint Iránban. Tehát egy hallatlanul becsületes, tiszta gondolkodású nép. A közlekedés. Hát itt most éppen rengeteg motort látunk, de erre rá két percre körülbelül ugyanennyi autót is lehet látni. Vannak ugyan közlekedési lámpák, de hogyha a közlekedési lámpákhoz szabnák magukat az emberek, akkor állandó dugó lenne. Így nincs dugó, de olyan fantasztikusan odafigyelnek egymásra, mintha egyetlen idegrendszer lenne az egész. Annyira odafigyelnek egymásra, hogy még sokszor közlekednek a forgalommal szembe is, vagy a járdán is, szembe jön esetleg a motoros, de sehol balesetet nem látunk. Egy helyen látunk balesetet, az is valami műszaki hiba miatt volt, de nem jellemző. Tehát annyira odafigyelnek, valami hallatlan módon odafigyelnek egymásra. Amikor Mehrabadba mentünk a belső repülőtérre, ez már tovább utazásnál volt Rasd felé, hogy 5 sáv itt, 5 sáv ott, tehát az ellenkező irányba. 5 forgalmi sávos út, tehát út. Itt mentünk a külső sávban, és nekünk át kellett volna menni a másik irányba, át kellett volna fordulnunk. És a sofőrünk minden további nélkül szépen bearaszolt végig, és ott ráfordult arra a szakaszra, és semmi koccanás nem volt, meg semmi fenyegetőzés, hogy na mit akarsz te, hogy na, engedték az embert, és tehát odafigyelnek egymásra, és együtt tudnak működni. János barátunk garázsmester, aki hát mondta, hogy hú, hát nálunk ma Pesten már, mit tudom én, már így ráznák az öklüket, hogyha ha ilyesmi történne, hogy na valaki csak át akar sorolni a másik sávba, nem beszélve arról, hogy át akar menni a másik forgalmi irányba. Hát itt valami hallatlan figyelmesség van, és sokszor ilyen tumultuózus forgalomban nem egy alkalommal láttuk, ahogy a családi motorokat láttunk, ahol egy motorbiciklin vagy öten is ültek, meg volt olyan, hogy az apuka így a karjába tartotta a néhány hónapos gyermeket, és ment a motorral. Az étkezési kultúrájuk is fantasztikus, igen sok olajos magvat fogyasztanak, és különféle zöldségeket, gyümölcsöket, úgyhogy nagyon jó az étkezésük. Ez pedig a parlament épülete, az iráni parlament épülete. Ez pedig a volt orosz nagykövetség. Nem mondom, ha ott járunk, elmegyünk arra a helyre, ahol valamikor a úgynevezett teheráni szerződést aláírták, tehát ahol a trianoni szerződésnek a tételeit újra megerősítették, hogy menjünk el erre a helyre, nézzük meg, hogy hát a történelmünknek ezt az oldalát is nézzük meg. Hát aztán addig csöngettünk, amíg végre kijött egy orosz diplomata. Aztán tudtunk vele magyarul beszélgetni, kiderült, hogy járt itt Magyarországon, vagy egy vagy másfél évet itt töltött Magyarországon. Aztán mondtuk neki, hogy hát szeretnénk bemenni, látni azt a helyszínt, ahol valamikor megcsonkították az országunkat, amikor aláírták ezt a szerződést. És mondta, hogy nagyon szívesen elintézi nekünk, de hát ugye, hogy oda beléphessünk, ahhoz orosz vízum is kell. Aztán mondta, hogy azt mondja, nem sokat látunk belőle, mert azóta ott a belső részeket is eléggé átrendezték. Tehát nem sokat veszítünk vele, ha nem látjuk, mert mondtuk, hát sajnos nekünk már következő nap más irányba kell mennünk. Következő nap a Kaspi-tenger irányába indultunk, Rasdba. Itt egy utca részletet látunk, ahol koránból vett feliratokkal találkozunk. Volt ott egy műhely, ahol koránból vett bölcs feliratok voltak. Ez a királyi palota, a belső, a városi királyi palotának udvarából egy külső részlet. Ez egy trónus, na ez azért figyelemre méltó, egy ilyen alabástrom trónus, hogy mi a Bibliában sokszor olvasunk erről, vagy találkozunk azzal is, hogy az Jézus mondja, hogy aki engem követ, hát ott lesz velem az én atyám mellett. Nos, olyan trónus, egy ilyen kerevet tulajdonképpen, amin van egy szőnyeg, aztán ilyen párnák, ahol ilyen félig, meddig ilyen fekvő helyzetben van a király, az uralkodó, és akit megtisztel azzal, hogy vendégül látja, akkor oda ülteti maga mellé, tehát ott vele együtt teázhat, vagy vele ott beszélgethet vele. Tehát ez a trónnak egy formája, tehát egy király trónnak egy formája. Ez egy olyan félig, meddig olyan szabad területen van, tehát a palotának a kertjére nyílik ez a rész. Szebbnél szebb belső tereket látunk. Ez az ősi perzsa szimbólum, az oroszlán karddal és a háta mögött, tehát ott a felkelő nap. Ez a Golesztán palota egyébként most. Nos, megadatott még az a kiváltság is, hogy sikerült elrendeznünk, ugye a barátaink kapcsán, hogy fogadtak bennünket a kincstár épületében, tehát a iráni nemzeti bank kincstárának az épületében, ahol a koronázási ékszerek és azok a hihetetlenül gazdag kincsek vannak, amelyek tényleg a királyi uralkodóknak a környezetéből kerültek ki. Tehát kezdve a híres páva tróntól a világ legnagyobb gyémántjaig, meg a koronázási ékszerekig. Tehát láthattuk azt. Itt bent természetesen itt felvételeket nem lehetett csinálni, de prospektus hoztam magammal, amiben néhány dolog tehát látható. És még olyan jó vezetőt is kaptunk, olyan valaki is jött mellénk, mindenféle térítés nélkül, tehát nem került semmibe, aki a legapróbb részletességgel elmagyarázott nekünk mindent. Tehát ez tulajdonképpen a múzeumon belül, tehát illetve nem is a múzeumon, hanem a bankon, tehát a nemzeti bankon, tehát az Irán nemzeti bankon belül a kincstári résznek a bejárata. Na itt van a nemzeti bank. Nos, az ő nemzeti bankjuk nincs kapcsolatban az IMF-fel, és nincs kapcsolatban tehát azokkal a globális pénzügyi intézményekkel, amelyek arra hivatottak, hogy hát valamiképpen kizsigereljék a világot. Most itt nincs uzsorakamat, tehát ők másféle finanszírozási rendszert használják, tehát a nemzeti jövedelmet, a nemzeti jövedelemből finanszírozzák a bankot, és valóban olyan módon nyújtanak segítséget, vagy ha valakinek tehát arra van szüksége, hogy valami kölcsönt vegyen fel, hogy arra nem megy rá mindene, tehát egy egészséges, az iszlám egyébként is tiltja a kamatot, tehát tiltja az uzsora kamatot, tehát egészen más típusú az ő bankrendszerük. Nemzeti bank, tényleg. Na, hát itt most visszaugrunk ugye a 1979-es évekbe, amikor 1979. januárjában Khomeini ajatolla franciaországi számüzetéséből hazatér, és élére áll az akkori, tehát iszlám forradalomnak, ami azzal kezdődik, hogy a sahot és a kiszolgálóit, tehát a holdudvarát, és azokat a hatalmi köreket ugye kiűzik az országból, akik tönkretették az országot tulajdonképpen. Bár volt benne jó szándék, hiszen a sah át akarta rántani szinte az egész országot egy európai civilizáció színvonalára, de óriási néptömegek maradtak nagy nyomorúságban, úgyhogy hiába osztottak ki földeket előbb-utóbb, tehát kénytelenek voltak az emberek inkább visszaadni a földjeiket, mert nem tudtak vele mit kezdeni, és sokan inkább elmentek, tehát iparba dolgozni. Hát meglehetősen átalakult a társadalomnak a belső szerkezete is, mert ma az ország lakosságának mintegy 60%-a városokban él, tehát városlakókká váltak. Tehát óriási ipari létesítményeik vannak. Valami hallatlanul, tehát rendkívül fejlett technikával és iparral rendelkeznek. Az országban mindenféle fajta ásványi kincs megtalálható. A terményeket tekintve eléggé viszontagságos a helyzet, egyedül a Perzsa-öböl környéke, és egyedül az északi rész, tehát az Elborz hegységnek az északi lábainál, tehát a Káspi-tenger felé eső rész, az a keskeny alföld rész, az egy termékenyebb vidék, vagy a hegységből, ugyancsak ott egy olyan termékenyebb fás vidék található. Itt ezekkel a dolgokkal találkozunk, amit annak idején, ezek az iráni egyetemisták, akik elfoglalták majd az amerikai követséget, ami tényleg egy kémp központ volt. Hát ezeket az ábrákat rajzolták, ezek most is megvannak. Önmagukért beszélnek ezek az ábrák, úgyhogy nem kell hozzájuk kommentár sem. Na, hát ez a kenyeret mutatja, hogy milyen fajta kenyér van. Nagyon egészségesen étkeznek, minden nap friss kenyeret esznek egyébként. De van olyan fajta kenyér is, hogy majdnem úgy néz ki, mint a lepedő, tehát mint az asszal. Láttam is valakit így a karján egy csomó, mondom, ez biztos, hogy szállodában lepedő. Nézem, hogy kenyeret ütt. Nagyon praktikus kenyér, olyan, mint nálunk a palacsinta, hogy bele lehet göngyölni, tehát jó külön hústölteléket, vagy akármilyen jó tölteléket. Tehát nagyon praktikus az étkezésük. Na, itt a belföldi járattal megyünk a belső repülőtérről, Rasdban. Hát azért repülővel mentünk, tehát országon belül is, mert Tamás barátom egy alkalommal ott a Elborz hegységen keresztül mentek, aztán bedüglött a busz, aztán ott rekedtek, vagy másfél, vagy két napig, hát mi, hogy időt ne veszítsünk, hát repülővel mentünk. Hihetetlenül olcsó volt az utazás tulajdonképpen. Sokan alig akarták elhinni, hogy én mennyi pénzt fordítottam arra, hát ott mennyi pénzt költöttem. Ott Iránban, Teheránban beváltottam $150, meg 150 eurót váltottam be. És egyből milliómos lettem, mert hát az ő pénzüknek a számértéke ugye más mutat. De ez a pénz elég volt ezekre hatalmas távolsági utazásokra, elég volt a taxiköltségekre, elég volt a szállodákra, elég volt az élelmezésre, elég volt a múzeumi belépőkre, sőt, még hoztam is haza talán belőle valamennyit, úgyhogy még maradt is belőle. Itt a Rasdi repülőtéren vagyunk, meg volt már beszélve, jött értünk egy kocsi, itt egy tea ültetvényt látunk, tehát itt ezen a részen, tehát a Kaspi-tenger környékén tea ültetvények, rizs ültetvények vannak, és különféle gabona féléket termesztenek. Ez egy kis városka, Maszulé, egy hegyoldalba épült város, ahol az egyik háznak a házaknak a teteje, az egyik sorház teteje az utca, tehát a fölötte levő házsornak az utcája. És ott vannak üzletsorok is, na, ami itt mindjárt feltűnt nekünk. Ez Azerbajdzsánban van egyébként, tehát ez azeri rész. Ott egy kis imámzábé, tehát egy kis istentiszteleti helynek a temető kertjébe mentünk be, és feltűnt nekünk, hogy mind csupa fiatal emberek. Mind csupa fiatal emberek, ami nekem mindjárt szöget ütött a fejembe, hogy hát egyszer az, hogy hát csupa fiatal emberek, másik pedig az, hogy hát iszlám államokban nem gravírozzák, tehát nem gravírozzák be az arcképeket, meg nem készítenek képeket, vagy fényképeket, vagy tehát képtilalom van, úgymond. Náluk nem, tehát a perzsáknál ők ezt nem tartják, tehát a prófétának ezt a fajta rendelkezését nem tartják. Ezek a fiatalok mind annak idején, tehát a 980-tól 88-ig tartó irak-iráni háború éveiben estek el, tehát annak a hősi halottjai. Nagyon hatalmas tiszteletben részesítik a hősi halottakat, úgy is nevezik őket, hogy mártírok. Ugyanis a perzsákról tudnunk el azt, hogy már jó néhány száz éve ők senki ellen nem kezdeményeztek háborút. Tehát fölöslegesen fél tőlük a világ, vagy fölöslegesen vádolják őket, ők nem kezdeményeztek senki ellen háborút. Az irak-iráni háborút, hát sajnos ugye nyugati hatalmi érdekek pénzelték, és egy olyan történelmi helyzetben indították el, amikor polgárháborús állapotok uralkodtak, és eszkalálódott eléggé, óriási veszteségeik voltak, tehát csak ebben a háborúban körülbelül 500 000 fiatal, tehát 500 000 perzsa fiatal halt hősi halált. Tehát ők a síta vallás egyébként a mártiromságnak a vallása, tehát ők a mártiromságot vallják. Nem terroristák. Nem, tehát elképzelhetetlen, tehát az ő részükről olyanféle incidensekről vagy cselekményekről soha nem lehetett hallani, hogy ők mit tudom én valahol civil lakosság közt robbangatnak. Ez nem az ő stílusuk, tehát ezt ők nem csinálják. Tehát ilyen Iránban nem fordul elő, vagy ha előfordult ilyen, akkor az ellenük irányult, és a másik ág, akik érdekes módon a keresztényekkel jobb viszonyban vannak, mint a másik iszlám ággal, tehát mint a szunnitákkal. Tehát egy hallatlanul békeszerető és becsületes nép, tehát a perzsa. És lépten nyomon, tehát a városokban is találkozni olyan pavilonokkal, amelyek megemlékeznek ezekről a hősökről, fiatalokról. A teheráni temető, hát körülbelül olyan 18 kilométer hosszú, de szinte várossá nőtte ki magát, tehát rengeteg hősi halott, és van onnan is fényképem, ebbe, lehet, hogy ebbe a képsorban nem találjuk, de valami hallatlan tiszteletet adnak a mártírjaiknak és a hőseiknek, és hangsúlyozom a történelmi személyiségeknek is. Nálunk sem ártana ez a fajta mentalitás, hogy a magyar gyerekek megismerjék régi költőinket, országunknak a nagyjait, azokat az embereket, akiket hősi példaként, vagy követendő példaként lehet állítani a következő nemzedékek elé. Tehát hallatlanul sokat tanulhatunk tőlük. Ebben a tekintetben különösképpen. Tehát ebben a tekintetben, hogy ez a isteni háttér, tehát ez a hitbeni háttér, a mindennapi életben, a társadalmi berendezkedésben, és az, hogy megbecsülni a múltunkat, a történelmünket, megbecsülni és követni azoknak az embereknek a példáját, akik ennek a nemzetnek a nagyjai voltak, akik tényleg felvirágoztatták ezt a nemzetet. Itt nagyon jó példáival találkozunk ennek. Egyébként olyan fizimiskájú emberekkel találkoztunk itt, mint akár itthon. Ez egy ilyen belső sírhelyet mutat, tehát egy ilyen szarkofágnak a kerete, tehát egy ilyen szarkofágnak a fülkéje. Na és itt is előjött a szó Jézus Krisztus szeméről. Egy ottani, ennek a kis vallási közösségnek a vezetője, egy gépészmérnök ember, akinek a felesége angol tanárnő. Édesapja is ott volt, nagyon jól összebarátkoztunk, és nagyon jól beszélgettünk Jézus Krisztusról. Ez az a kis városka, Maszulé. Ott egy olyan kis bazárt mutat. Itt Tabrizban vagyunk, egy egyetemi tanárházánál. Nagyon aranyos, kedves emberek, amit említettem. Kandován, ezt Kiskappadókiának is nevezik, Törökországban is vagy egy hasonló város, ahol ilyen sziklába vájt házakban laknak az emberek, és ott vannak kiképezve, tehát az egész városi életük. Mert ne gondoljuk, hogy valamiféle kőkorszaki állapotok uralkodnak, mert még mosogató gépet is láttunk egyik-másik házikóban, úgyhogy egész modern körülmények vannak. Tessék! Még ilyet is találtunk. Még magyar vonatkozás. A magyar ipar, ugye? Ezek türkmén lányok, turkesztáni lányok, a tanáraikkal voltak, középiskolások, és mindjárt körülvettek bennünket, és fényképezkedtek, meg érdeklődtek, nagyon kedves teremtése. Itt egy ilyen belső tere, egy ilyen kivésett épületnek. Tehát turkesztáni tanárokkal vagyunk lefényképezve. Hát itt ezen a részen még épp ahogy elment a tél. Ne tévesse meg bennünket, hogy Tamás barátunk, meg a tabrizi egyetemista fiú, hát ilyen pőrén vannak, de itt még olyan hideg volt, vagy amikor leszálltunk Tabrizban, hogy szinte vacogott a fogunk. Úgyhogy, de lejjebb megmondom, ott meg 45 fokos hőség volt. Nos, hol vagyunk? Hogy hívják ezt a városkát? Magyarország. Na, ez meglepett, hogy nálunk is van sok hasonló hangzású helységnév. Ez éppen Öskün vagyunk. Öskü. Öskü. Egyik tabrizi park. Gyönyörű parkok vannak, tehát meseszép parkok vannak mindenütt. Van egy hallatlan mesterei a parképítésnek. A családnál. Ez egy múzeum. Innen kifelé jövet, megint iskolás gyerekekkel találkoztunk, akik egyből meghívtak volna bennünket. Hát aztán viccesen mondtuk, hát anyukátok nem biztos, hogy örülne neki, ha most hirtelen beállítanánk ebédre. Itt egyik nagy nevű költőjüknek a mauzóleuma. Alatta gyönyörű kiállító helyiségek vannak, ahol különböző művekkel találkozunk. Itt éppen a Koránt látjuk mikrofilmre fényképezve. Itt pedig mai művészeknek az alkotása, egy művész ember, aki a különböző emberi nyomorúságokat ábrázolta ki ilyen formában, az éhezést, aztán a társadalmi különbségeket, az emberi megkötözöttségeket, itt az önpusztítást, tehát amikor elégetik emberek tiltakozásképpen magukat, aztán az embernek a változatlanságát, hogy korábban mit tudom én, egy lábszárcsonttal verekedett, most meg a rakétát szorongatja a kezébe. Itt pedig a generációs problémákat illusztrálja. Ez a sárkány pedig innen kevésbé jól kivehető, de ábrázolja az egész világot, tehát rajta vannak, rá vannak hát dombormi formában a kontinensek, és a kontinenseken belül azok a fajta válságok, azok a fajta nyomorúságok, amelyek jellemzők egy-egy kontinensre. Ez a tabrizi nagy mecset tatarozás alatt áll. Tabrizi egyik hát nagy kereskedelmi központ, ami a világörökség egyik része is. Házigazdáink kijöttek velünk, amikor tovább utaztunk. Következő állomás Ekbatána. A Bibliában is találkozunk ezzel a helyen. Ekbatána itt az Alvan-hegység lábainál fekvő város, ahol az Eszter történet játszódik. Tehát a Kürosz, a perzsa királyoknak a téli tartózkodási helyen, nagyon jó klímájú városka. És hát itt találkozunk azokkal a tipikus példákkal is, ahogy feltárnak régi civilizációkat, na például itt a régi városnak a maradványai, és benne itt a feltárásokat mutatja. Ez is abból részletet, ilyen fedett részeket. Ez pedig Babataher mauzóleum, ez egy híres költőjük volt. Itt két atyafi, akik szintén megszólítottak engem, és kaptam tőlük ajándékba egy ilyen olvasószerűséget. Kiderült, hogy masatiak a Szentvárosból valók, és nagyon jó összebarátkoztunk. Ottan abban a múzeumban a fiatal hölgyek, iskolás, vagy ilyen gimnazista, vagy egyetemista lányok is voltak, Magdival barátkoznak ott éppen. Itt egy kis örmény templom, amit éppen tataroztak, ide bementünk. De amint látjuk, ott a háttérben még zord tél van, itt pedig már azért közel a tavasz. Ez pedig Eszter mauzóleuma, tehát Eszter és Mordehály, tehát a bibliai történetből ismerős számunkra. Ez pedig Avicenna vagy Ibn Sina mauzóleuma, tehát az a híres középkori orvos, filozófus, aki az európai kultúrkörben is igen-igen ismerté vált. Na itt előtérben a tavasz mutatkozik, a háttérben még a tél. De hatalmas havas hegyek. Itt pedig az ottani rabbi, aki kinyitja nekünk azt a szikla ajtót, és megmutatja bent a mauzóleumot. Nos, amikor tovább indultunk, innen busza, hát reggel már ez Akvász felé van, tehát már dél felé haladunk, aztán hát kiszálltunk egy buszpályadban, de egy árva teremtett lélek nem volt. Ez a fiatal ember volt ott, tényleg imádkoztam Jóistenhez előtte, hogy hát adasson valami, mert onnan vagy autóval lehetett eljutni tovább Sustárba, ez Szúza mellett van, ez, tehát délfelé haladunk, vagy pedig valami korai busszal, de hát busz nem jött, és ez a fiatal ember ott szunyókált a kocsiába, vagy a kocsia mellett, akkor hallotta, hogy na, hát mi járatban vagyunk, azonnal kipakolt a kocsiából minden, bepakolta a cuccainkat, az, hogy 100 kilométert elvitt bennünket, de az ő cuccai csak úgy kirakta ott egy ilyen tamariszkusz bokor alá. Aztán mondjuk neki, hogy hát nem tész, hogy elviszik vagyunk. Azt mondja, nem, hát aztán nem viszik. Hát azt mondja, majd visszajön érte, aztán ott fogja találni, tehát nem kellett attól tartania, hogy hát addig majd valaki szemet vett rá, azt elviszi neki a cuccát. Na, itt mutatja, hogy jól bepakolta a cuccainkat. Ez már Sustárban van, gyönyörű, gyönyörű hagymás kocsit látunk itt. Ez, itt az ember szinte az ókorban találja magát. Ugye hatalmas vízrendszer, a Karun folyó van itt, ez a Karun folyó, ez a Satel Arabba ömlik be, tehát a Tigris és Eufrátesz összefolyása után következő folyószakaszba. Ez az egyetlen, mondhatnánk ezen a részen, egyetlen olyan folyó, aminek van lefolyása, tehát ilyen közvetett módon a tenger felé. Különböző szinteken vannak ezek a vizek, és egész malomrendszer, tehát egy hatalmas ókori városnak a malomrendszerét alakították ki, és ilyen függőleges, tehát ilyen vizeséseken, ilyen kutszerű valamiken ömlik le a víz, és az hajtja ezeket a függőlegesen elhelyezett propellereket, amin a malomkövek vannak, és ez forgatja a malomköveket. Sustár. A név jelentése azt jelenti, hogy jobb, mint Szúza. Magdét csinált olyan zászlókat, hogy az egyik fele magyar zászló, a másik fele pedig iráni zászló, és ilyeneket ajándékoztunk ottani ismerőseinknek. Egy ottani fiatal ember, akinek két mozia volt, és hát ő látott a szemet bennünket vendégül. Itt pedig egy Magdi, egy ottani ifjú hölgyel. Na, itt egy ilyen családi motor, ami hát mi testvérek összes a hárman négyen elférnek rajta. Nem szívóskodik velük a rendőr, hogyha... Ez ugyancsak Sustár esti kivilágításban. Na, itt történt az az esemény, amikor Osama Bin Ladent ugye elfogták, amit az ottani tévéhíradóban látjuk. Hotel Sustár, itt szálltunk meg egy-két napra. Ez annak a hídnak a maradványai, amelyet valamikor Valerianus császárnak a katonái építettek, mint hadifoglyok. Ugye Valerianus elfogták a perzsák, és tehát foglyul ejtették, sőt a mivel háromszor is tehát megszegett valamilyen szerződést, ez a király tehát nem volt ura a szavának, ezért abban megaláztatásban részesítette az akkori perzsa uralkodó, hogy a lábzsámolyként használta. Sőt, amikor meghalt, akkor kitömette, és lábzsámolyaként használta Valerianust. Ez egy vízmérő torony. Itt a Karun folyó látszik, hát itt ilyen strandolási idő volt már. Fürdik a atyafi. Ezek a tamariszkusz bokrok és fák hallatlan, olyan jó árnyékot tartanak, hogy fantasztikus. Dániel próféta mauzóleuma ez. Itt vagyunk belül. Ez a szúzai vár. Ez pedig Csokazambil, a világ egyik legjobban épségben maradt zikkurát temploma. Hatalmas építmény, egyetlen tehát felvételben nem is lehet beletenni, mert óriási területe van, óriási területen van. Ez körülbelül olyan 6000 éves építmény. Nos, amint látjuk, amíg fönt Tablisz környékén még a tél sem ment el jóformán, itt pedig éppen aratnak. Ez egy karavánszerálynak a belsőmi vendéglő. Itt egy baktiári fiatalember, de a baktiáriak ezek nomád pásztorkodással foglalkoznak az Agrosz hegységbe, de rendkívül intelligens emberek, ez a fiatalember is valami ügyes, bajos dolgait jött intézni a városba. Itt már látszik a arab öböl közelsége, tehát az olajkutak, olajfinomítók, hatalmas ipari létesítmények. Amit látjuk, éjszaka is a buszon 33 Celsius fok volt, csak az Ambilban 45 fok volt ott a sivatagban. Ez pedig már Siráz. Hát ez a rózsáknak, a madaraknak, a költészetnek a városa, ősi, csodálatos, szép perzsa város. Hihetetlenül gazdag, régi hagyományokkal. Éppen egy Fatima ünnepségbe csöppentünk itt is bele, úgyhogy alig, hogy leszálltunk a buszról és bevittük a szállodába a dolgainkat. Itt a felvonulás, ahol nagyon sok asszonyt látunk csadorban. Igen nagy meleg volt, aztán tavaly előtt, amikor volt a körmendi zsinat, ahol hát ugye a lelkész kollégákkal együtt ugyancsak izzadtunk, nekem ők jutottak eszembe, hogy ott is volt legalább ilyen meleg, és de nem törögették a homlokukat, meg nem szenvedtek ugye melegtől olyan, hogy mondom, akkor mi se szenvedjünk ennyire. Ilyenkor ünnepségeket rendeznek, most itt látszik. Tehát ünnepnapokra, hivatalos helyekre, és tartományoktól függően, tehát különbségek vannak, hogy hol mennyire veszik szigorúan tehát ezeket a régi hagyományokat. Valami hihetetlenül gazdag multibunk kincsekkel találkozunk. Ez a Karimkán erőd, Siráznak egy központi része, hát ez egy régi erőd. Itt pedig egy régi fürdő van, ahol éppen tehát ilyen perzsa szőnyegek vannak kiállítva. Itt egy nagyon kedves család. Gyönyörű, nagy családok vannak. Hallatlanul barátságos emberek, és örültek, hogy, tehát nem tiltakoztak, hogy lefényképezzük őket. Hát ezek a fiatalok nem tudtam megállapítani, hogy ez most valami éretlen, olyan, mint a Szent Iványi alma, vagy olyan, mint a Silva, nem tudtam megállapítani mi, de sós vízzel locsolták be, és a nagy meleg, annak ellenére, hogy valami sós vízzel locsolták be, valami hallatlanul elvette a szomjúságot, tehát a szomjúság ellen valami gyümölcs. És a mecseteket látjuk, parkok, gyönyörű parkok. Hát külön téma lenne, Hafizről, Szaidról hallottunk, híres sirázi költő volt, egy atyánk fia, Bukovszki József lefordította a Siráz Rózsái című költemény kötetét, és elvittük és felolvasást tartottunk, úgyhogy a perzsák nagy tetszésére, úgyhogy akik ide zarándokoltak, nagyon tetszett nekik, hogy mi magyarok is megemlékezünk róla. Itt még egy amerikai delegációval is találkoztunk, akik pontosan, hogy meglepett bennünket, hogy milyen nyíltan kimerik mondani, hogy hát egyáltalán nem értenek egyet azzal, ami Amerikában van, ilyen propaganda van Irán ellen, és egy ilyen békeküldöttségként voltak itt. Aztán tőlünk is kérdezték, ha mi is valami ilyen békeküldöttségként vagy. Mondta, hogy nem, mi teljesen függetlenül az ilyenfajta küldetésektől. Nos, itt van ez a bizonyos könyv, amit tehát a Rakovszky József fordította, Siráz rózsáit. De számos írónak, költőnek, tehát az emlékművel, és ide zarándokolnak az emberek. Tehát a hazafiságra való nevelés. Ez pedig az úgynevezett koránkapu, Perszepolis felé vezető úton, ez a volt Sejem út és az Orient út, tehát a keleti kereskedelmi útvonal. Van egy kapu, ahol fölül egy koránt helyeztek el, alatta pedig átjönnek a karavánok, tehát ez azt szimbolizálja, hogy Isten áldásával jönnek a városba, vagy hagyják el a várost. Két ifjú hölgy, akik ottani ismerősünknek a családtagja voltak, aztán ők eljöttek velünk, különböző helyeket megmutogattak nekünk. Na, itt van ez a bizonyos koránkapu, ott a háttérben találkozunk, régi festményeken is láttunk ilyen függőkerteket, tehát ilyen teraszos diszkert építményeket. Hát egyik ez az. Na, föntről hatalmas vizesés jön alá ott a hegyből, itt pedig gyönyörűen nem csak, hogy kivilágított, hanem valami kertészeti csoda. Itt a koránkapu egyik sarka. Na, itt látszik, itt a felső teraszra, ez az a bizonyos koránkapu. Na, itt vannak ezek a teraszos építmények, itt látszanak. Itt egy hipermodern szálloda épült, itt pedig már Perszepoliszban vagyunk. Perszepolisz innen, tehát Sirászra egy olyan 60-70 kilométerre van. Ez az az ősi város, amit állítólag Nagy Sándor és katonái romboltak le. Még így is lenyűgöző, tehát még így romjaiban is lenyűgöző régi oszlopcsarnokok ábrák. Ez pedig a királysírok egyike, és felmentünk. Ottani barátunknak az édesapjának van ott egy vendéglője, ahol különböző családi és egyéb rendezvényeket szoktak tartani, az Perszepolisz és Sirász közt úgy félúton van, és szeretettel meghívtak bennünket. Itt már visszafelé tartunk. Na, itt például itt ugyancsak a hősöknek a kultuszával foglalkozó transzparens látunk, amivel léptennyomon találkozni lehet országszerte. Itt ez a bizonyos vizesés. Esténként a parkok gyönyörű tiszták, tehát nem kell attól tartani, hogy az ember, de nyugodtan lefekhet az ember is, nem kell attól tartani, hogy valamibe belelép, vagy valami, kutyák, kóborkutyák nincsenek. Buszok, hát buszokon külön pertáj van az asszonyoknak, külön a férfiaknak. Ez az úgynevezett Erán botanikus kert, ez ottani a Sirázi Egyetemnek a botanikus kertje, ez azt jelenti, hogy édenkert. Állítólag itt volt az édenkert valamikor. Hát sok jel erre mutat, mert olyan hatalmas régi fatörzseket lehet találni, amit úgy ástak ki valahonnan, ami arra mutat, hogy hát valamikor a növényvilág mérhetetlenül gazdagabb és sokrétűbb volt. Iskolások. Tehát ez a fajta fejkendő, ez a hidzsábnak mondják, ez olyan, hogy itt össze van csippentve, és így az arcuk látszik belőle. De hihetetlenül praktikus viselet egyébként. Szebbnél szebb parkok. Itt pedig már megyünk tovább. Na, itt meg egy képzőművészet egyetemnek a hallgatói rajzolnak, éppen ott a Karimkán erőt környékén, tehát ott rajzolgatnak ezek a jányok. Ottani bazár. Hát ezek a bazárok óriásiak. Például az Iszfaháni, az 40 négyzetkilométer nagyságú a bazár. 40 négyzetkilométer. Ez egy-egy mecsetnek a belső tereit mutatja, tehát szinte vége láthatatlan oszlopcsarnok folyosó. Ez imahely tulajdonképpen, tehát ilyen fedett imahely, tehát nem is a központi rész, hanem a mellékszárnyakhoz tartozó rész. De ez egy érdekes megoldás. Rájöttek a perzsa építészek, hogyha a téglák közé ilyen fa téglákat is betesznek, ez rendkívül nagy biztonságot nyújt a földrengések ellen. Ott egy atyafit látunk. Na, itt egy ilyen népkonyhát látunk, amikor Isten tisztelet után, vagy a mecsetben lévő hát Isten tiszteleti alkalom után, hát innen porciózzák az ételeket, de ízléses csomagolásban minket is megkínáltak, úgyhogy vízipipázik az atyafi. Borsó. ötten éppen kenyeret terenget. Itt pedig öreg papokat látunk, az egyik mecset udvaron előtt ücsörögnek, aztán beszélgetnek egymással. Akinek fekete turbánja van, azoknak valami, tehát a családfájuknak valami köze van a prófétához. A fehér turbánosok pedig hát azok, akiknek tehát származásilag nincs közük a prófétához. Hát innen ezt lehet látni őket. Tehát ez az atyafi, ez, tehát az ő nemzetség vonalában, tehát ott van a próféta. Jazd. Hát ez egy sivatagi oázis város, tehát a két sivatag határán. Valamikor innen indultak el a napkeleti bölcsek. Tehát a három királyok innen indultak el. Mondhatnánk, hogy a régi perzsa vallásnak, tehát a Ahura, tehát Ahura Mazda, tehát a régi úgynevezett tűzimádóknak mondják őket, jól lehet, ez nem így van, nem a tüzet imádják ők, hanem a tűz náluk, mi így mondanánk, hogy a Szentlélek szimbóluma, tehát az isteni léleknek a szimbóluma, tehát a Zoroaszter vallása, tehát a zoroasztriánusok. Itt van zoroasztriánus gyülekezet is. Na, itt a szimbólumot látjuk, ugye, Allah szimbóluma, de ez egy sas. Tehát ugyanis a Kürosznak a neve mit jelent? A Kürosznak mondják ott, vagy mi magyarok azt mondjuk, hogy körös, tehát a sas, sast jelenti náluk, tehát a sas körös, ugyebár. Tehát és a fejedelmeknek, vagy a királyoknak mindig is a szimbólum madara volt. Ez pedig jelenleg is, tehát megtartották ezt a szimbólumot, de Allah szimbóluma, tehát Isten szimbóluma, mondván, hogy Isten a királyunk. Tehát Isten van a nemzet trónján. Tehát ez a szimbólumuk, ami a zászlóban is ott van, tehát szimbolizálja azt, hogy Isten a nemzet trónján. Silk Road Hotel, itt egymásra szemben volt ez a két kis hotel, itt megszálltunk egy pár napra. Nagyon jó beszélgetéseink voltak itt is. Itt szintén egy mecset két magas minaretjével. Ezek a legmagasabb minaretek ezen a területen, vagy ebben a tartományban. Itt ugyancsak belső teret látunk. Itt pedig ugyancsak a kenyérnek egy fajtáját. Óratorony. Nos, ezek klímaberendezések, ókori klímaberendezések. Tehát a forró sivatagi szelet befogják, és mire lekacskaringózik, tehát a föld alatti járatokba, gyönyörűen lehűl minden, és a hatalmas víz tárolóikat is ezzel hütötték. És a lakásokat is ezzel hütötték. Itt a napközben olyan meleg van, hogy embert alig látni az utcán, főleg nyári időben, és az emberek szinte leköltöznek a föld alá, tehát a föld alatti járatok olyan szépen ki vannak építve, hogy ott tartózkodnak napközben, mert olyan forróság van. Ez egy zoroasztriánus temető. Korábban azonban nem így temetkeztek, hanem, na, látjuk, hát ilyen hegyeket, visszagondolok rá, csak gyerekek tudtak rajzolni ilyenfajta hegyeket. Igaz, hogy én nem is tudtam, hát vannak, lehetnek ilyen hegyek. Nos, ez ott van Jazd mellett. Ez egy régi zoroasztriánus temető. Ez tulajdonképpen hallgatás tornyainak nevezik ezeket a fajta temetőhelyeket. Tehát a holtakat ide felviszik, ilyen falak mellé, és itt a hőségtől kiszikkadnak, vagy a kesejük elrendezik. Tehát a vallási alapelvei közé tartozott az, hogy hát még a holtakkal se szennyezzék be a földet, a vizeket, tehát a területeket, és így, ilyen formán, tehát ez az ősi perzsa temetkezési forma. Ma már így ezeket tehát nem használják. Itt fönt vagyunk az egyik ilyen hallgatástornyában. Ez ugyancsak távolatból. Ez szintén egy ilyen lenti ilyen klímaberendezés, lent alatt a folyosók, ez jó klíma van ott lent. Hát ez a Jazdi temető. Ez pedig egy ma is működő zoroasztriánus templom. Itt a régi, ősi perzsa szimbólum. Tehát innen jöttek a napkeleti bölcsek. Itt a szent tűz, ég, tehát ez szimbólumok nekik. Ez pedig az erőháza. Hát ez egy kulturális intézmény. Sport, irodalom, vallás és művészet. Valami olyan hallatlan erőnlétet kívánó gyakorlatokat csináltak ezek az emberek, hogy elképedtünk rajta. Innen volt, aki vezényelte őket, aztán mint kiderült, ő tulajdonképpen ő volt a műezzin, mert amikor eljött az ima ideje, akkor az ima, imádsága kapcsolatos, imádságra hívásnak a szövegeit innen mondta el, ha kifüleltünk az ajtón, az egész városban mindenünnel lehetett hallani az ő hangját, tehát ő volt együtt a műezzin is. Itt ilyen gyakorlatokat csinálnak, nagy fakuglikkal, de úgy zsonglőrködtek vele, és olyan közel álltak egymáshoz, és csak véletlen se koccant össze, vagy véletlen se ütötték meg egymást. Itt értettem meg, hogy ez az egymásra való odafigyelésnek egy olyan tréningje, hogy fantasztikus. Ott fiatalember a szállodából, nagyon jól beszélgettünk vele. Ez már a buszpályaudvar. Most megyünk Iszfahánba. Iszfahán felé tartunk, ez a régi főváros Iszfahán. Itt van egy nem 9 lyukú híd, hanem 33 lyukú hídnak mondják, de nem csak 33, hanem van a 133 is, és nem egy ilyen vezet át a Zajande folyón. Ez egy érdekes folyó, mert attól függően van benne visz, hogy milyen tél volt a hegyekben előtte. Úgyhogy mi viszonylag száraz lábbal átkeltünk alatta, de itt is, mikor megérkeztünk, mindjárt kimentünk, úgyhogy átmentünk ezen a hídon, meg körülnéztünk a városba. Hát ez mutatja, tehát a hídon átmenet, ez fönt a felső járószint. Lányok üdvözölnek bennünket. Iszfahán, a hátrafelé nyilazó figura. Most itt is olyan, ez egy mezőgazdasági vagy múzeum, vagy ilyen természettudományi múzeum, tehát ilyen hatalmas ősi fatörzseket lehetett látni, tehát mutatja, hogy a történelemnek, tehát a földtörténetnek valamelyik korszakában bizony nem olyan növényvilág volt a földünkön, mint amivel most találkozunk. Tehát a természettörténeti múzeum. Ez pedig a világ második legnagyobb tere, a Tiananmen tér után következő legnagyobb tér. Hallatlanul hangulatos itt, és ünnepnap az emberek kint voltak a téren, kiültek, beszélgettek. Innen nyílt a bazár, tehát ez az iszfaháni bazár, amit mondtam az előbb, 40 négyzetkilométer alapterületű. Ez jó, személyes ismerősünk, ez a bácsi, sajnos azóta meghalt múlt évben. Baba Reza, tehát Reza papa. Gyönyörű kelméket gyártott úgy, hogy hoztunk is tőle. Itt pedig ezek nem kerámiák, hanem ezek ilyen rézműves dolgok. Tehát. Ez pedig egy olyan minaret, ezek a lengő minaretek, meg lehet lengetni őket. Egy erőteljesebb, jobb súlyú fiatalember fölmegy őre fölülre, és itt is ilyen fa valamik vannak beépítve, és egész szépen láthatóan ki lendülnek ezek a tornyok, anélkül, hogy leomlanának. Itt egy örmény templomban vagyunk. Itt egy nagy örmény közösség él Iszfahánban. Ez még a korábbi üldözések kapcsán rengeteg örmény menekült ide, és a perzsa vezetők, tehát az állami vezetők egész városrészt adtak nekik, és itt rendezkedtek be, és itt van egy gyönyörű templomuk. Tehát itt örmény keresztjén atyafiak vannak. Ez az örmény, a mártirokra való emlékezésnek az emlékműve. A belső udvar, belső tér, múzeum is, ez a része múzeum. Hát itt rengeteg apokaliptikus képet látunk, ez tőlünk egy kicsit idegen, tehát a mi vallás rendszerünktől, kicsit olyan nyomasztó lakhat. Ez ennek az örmény templomnak a belseje. Ez a nagy tér, háttérben pedig egy olyan mecset, ami Mekka felé van betájolva, tehát az iránya nem párhuzamos a tér elrendezésével, hanem olyan szögbe van, hogy ez Mekka felé mutat. Ennek a térnek a részleteit mutatja. Ez pedig egy olyan szálloda, hát valami elképesztő, mintha egy császári palotába lépett volna be az ember, valami hihetetlen pompa. Iszfahánban van ez. És nyugodtan be lehetett menni. Sőt, ide valami jártunk át reggelizni, nagyon, tehát nagyon méltányos árak voltak. Ez, és ennek a szállodának a belső udvara valami fantasztikus. Az ember kint az utcán megy, kívülről nem látszik, hogy a kapuk mögött milyen gazdagság és sokrétűség van. Az ember belép egy igénytelennek látszó bejáraton, és ott, ahogy beér, szinte egy mesevilág tárul ki eléje. Valami hatalmas belső terek, rendezettség és gazdagság. Ez ennek a belső udvaráról. De hát itt szinte apró részleteket tudott az ember sorra lefényképezgetni csak. Gyönyörűek. János és Magdi. Ez az utca felül, tehát utcafronti bejárat. Innen nem sokat mutat. Ez a mi szállodánknak a személyzete, ikertestvérek és az egyik recepciós fiú. Itt egy meccsetbe járunk. Háttérbennek a hatalmas hegyek. Természettudományi múzeum. Végül a kerítésén bölcs idézetekkel találkozunk. Na, itt ezt a sajátos családi jelenetet látjuk, amikor egy nagy család letelepedett és beszélgetnek. Csehelsotum múzeum. Na, itt is látjuk ebben a múzeumban, hogy bizony az irániak nem ellenségei a művészetnek, a festészetnek, hanem igen-igen nagy gondot fektetnek arra, hogy megőrizzék tehát a régi dolgokat. Csehelsotum az 30 oszlopot jelent. Itt különböző jeleneteket látunk, királyi udvar, vagy a ottani embereknek az életéből. Ez az alikapu palota, térhez kapcsolódó királyi palota rész. Na, itt látjuk, ahogy gyarapodik a sokadalom. Sehrezáde étterem, mielőtt eljöttünk, itt vacsoráztunk. Valami hallottam, kedves és szívés kiszolgálás volt. Itt pedig most már Teherán felé tartunk, Teheránban vagyunk a teheráni északi pályaudvaron. Ez pedig a teheráni metrónak egy részlete, gyönyörű a teheráni metró, tehát több vonal van, és a teheráni metró állomásokat a háború hőseiről, tehát mártír gyagyról nevezték, ez is mutatja, hogy mennyire őrzik a mártíroknak az emlékét. Ez az azadi emlékmű, tehát a szabadság emlékmű, ezt még a Sah építette, annak idején a birodalom fennállásának a 2500 éves évfordulója alkalmából. Itt pedig egy hatalmas tévétorony, ez nem régi, egy pár évvel ezelőtt építették, tehát ez egy hatalmas építmény, onnan szép időben belátni szinte az egész várost. Ott egy rendőrt látunk, aki éppen az imádság órájában leteszi a szerelését és imádkozik. Nálunk láttunk ilyen rendőrt vajon. Ez pedig a nyári palota, ez Észak-Teheránban van, ez már az Elborz-hegységek a lábainál. A Sah gyermekeinek a kis motorjai, a Sahnak és feleségének az autói. Itt pedig a Sahnak a volt szobra, ugye mindjárt emlékeztet bennünket a 56-ban a Stalin szoborhoz, ugye, amikor hát itt is valami ilyesmi történt, ugye a Sahot kipaterolták az országból. Ez a palotának a belső tereit mutatja, néhány felvétel. Ez a fiatal hölgy, egy fiatal építészmérnök, Mariam Tavakolinak hívták, valami hallatlan szakértelemmel elmagyarázott nekünk mindent, és a végén, mikor megkérdeztük, hogy hát mivel tartozunk ezért a szép vezetésért. Ő köszönte meg nekünk, azt mondta, hogy még ilyen csoporttal nem találkozott, akik ennyire hát érdeklődők az itteni dolgok iránt, és azt mondta, hogy élvezet volt számára nekünk elmondani mindezeket a dolgokat. Nagyon kedves nyemény. Ez a Mellárt palota, és annak a múzeuma. Nos, itt már visszafelé jövünk a teheráni repülőtér. Aztán itt már ott a Fekete-tenger fölött repülünk. Megérkeztünk Tejhegyre. Hát nagyon vázlatosan tudtam elmondani a dolgokat, mert hát közben is, tehát rengeteg, tehát témák szerint is rengeteg olyan hát asszociáció lehetett volna, hogy nagyon sok, de gondolom talán így is élvezhető volt valamennyire.
Megköszönöm Kovács Attila lelki pásztornak az előadását. Azt hiszem, hogy nagy élmény volt. mindannyiunknak. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a testvéreknek, hogy ide szállták a vasárnap testvérjüket. Nyugodalmas jó éjszakát.
Én is köszönöm a testvérek figyelmét. Jó volt együtt lenni ismét, már régen találkoztunk.